teszi mindig, amit akarnak. Drót végét tartó titkos hatalmak dróton rángatják el, nem eresztik. Táncol a bábú, ropja napestig, hogyha megunja, akkor is járja. Lendül a keze, szökken a lába. Ha mondják, nem felesel, azt teszi mindig, amit akarnak. Drót végét tartó titkos hatalmak dróton rángatják el, nem eresztik. Táncol a bábú, ropja napestig, kedve ha volna, s drót ha szakadna, elfutna innen, messze szaladna. Kedve ha volna, s drót ha szakadna, elfutna innen,
jó napot kívánok! Rádió Q 99.5, ahol hely van, színházi belépő, ezt a műsort hallják. Akit az előbb énekelni hallottunk, Csoma Judit volt, Posta Pál és Markó Béla Bábszínház című számát adta elő, hát ez már eleve nem jól mondom, mert ugye ez egy megzenésített vers, tehát Markó Béla írta a verset, Posta Pál zenésítette meg, és Csoma Judit adta elő. Judit a vendégünk ma a Játszótársak című műsorban, ahol színészek egymásnak kedves partnerek fognak beszélgetni egymással és velem, remélem. Úgyhogy mindjárt az elején elmondom, hogy három különböző színház produkcióiban szerepeltetek ti együtt. Szabó Márta a másik vendég, akit Judit hívott a stúdióba. És hát gyakorlatilag mindenét eljátszottátok egymásnak, tehát voltatok egymásnak anyja, lánya, lánytestvére, barátnők és riválisok voltatok. Igen. Ha néztek tanácstalanul, akkor bármit bemondok, hogy mikor, miben, mit játszottatok egymással. De mielőtt...
Ez kritikusnak tudnia kell.
Hát nem tudjam, kell neki tudnia, mert nem lehet minden a fejében, de azért igyekszik. No, mielőtt Nyíregyházába belevágunk, ahol ti először találkoztatok, ha Márti nem ellenzed, de akkor én azért visszamennék egy kicsit még hátrább az időben.
Dehogy el, hogy ne.
Judit néz mereget nagy szemeket a plafonra, hogy mit akarok. 30 évet akarok visszamenni, amikor a Márti még kislány volt, és Csoma Judit pedig először lépett Magyarországon színpadra, miután ő kolozsvári születésű, Marosvásárhelyen szerzett színészdiplomát, 5 évig a Nagyváradi Színházban játszott, majd pedig Debrecenben lépett először színpadra. Ez a hosszú bevezetés arra szolgált, hogy megkérdezzem, hogy emlékszel-e még arra, hogy mi volt akkor a leghátrányosabb számodra? Mondom, hogy szerintem mi lehetett, miből kínálok választékot. Egyrészt az, hogy nem itt jártál főiskolára, tehát nem voltak onnan eredő kapcsolataid. Másrészt az, hogy ismeretlen volt a közeg, a színházi is, meg a közönség is. Harmadrészt az, hogy volt 10 év hátrányod pályakezdésileg itthon azokhoz a fiatal színészekhez képest, akik ugye főiskola után itthon kezdtek el dolgozni. Emlékszel még erre, hogy mi volt abban a rossz? Volt, egyáltalán rossz volt-e? Bocsánat.
Mindenre emlékszem, de hát gyönyörűen felsoroltad. Na most egy, hátránynak éreztem, hogy nem itt végeztem a főiskolát. Önmagában az egy nagy traumát okoz, ez csak azt tudja megérteni, aki hazát cserélt. Aki, hogy így mondjam, a szülőföldjét elhagyta, hazát választott, mert én ezt tettem. Abban a pillanatban az ember föl sem méri, hogy tulajdonképpen ez a döntés, ez mivel jár. Hozzáteszem, hogy nem akármilyen időket éltünk akkor, ugye. Romániában kőkemény diktatúra, ráadásul hogy mondjam, 80-ban jöttem át, igazából 80 után lett még elviselhetetlenebb az élet ott, de hát nyilvánvaló, hogy a szakmai oka volt annak, hogy én eljöttem. Nagyon megviselt, meg kell mondanom, hogy nagyon megviselt. Nem akkor, később, mint ahogy ez lenni szokott, hogy valami rossz történik velünk, akkor akkor valahogy, ha elveszítünk például valakit, akkor később, ahogy telik az idő, egyszer csak váratlanul tudunk összeomlani. Na most én nagyon sokszor össze tudtam omlani, de jóval később, jóval később. Nem volt olyan egyszerű, semmi nem volt egyszerű. Mindenért, tehát arra a hegyre, Máté Erzsi, művésznő barátnőm azt mondta, hogy időben most mondjuk néhány évvel ezelőtt, hogy nekem a hegyre mindig kétszer kell fölmászni. Azt az egy darab hegyet nekem mindig kétszer kell, és ebben tökéletesen igazam van. Tehát mindaz, ami eltelt, tehát itt most már 31 éve élek, 36 éve vagyok színész, de az az időszak, amit itt eltöltöttem, valóban arról szólt, hogy mindig kétszer kellett arra a hegyre felmásznom. Ami, hogy mondjam, erőtben, energiáimat azért tudtam mozgósítani. Az okát, hogy nekem miért kellett mindig kétszer megmászni egyet, azt nem tudom. Hát majd azt, amikor állnak ott körülöttem, és búcsúztatnak, majd szépeket fognak mondani, és majd el fogják mondani, az a hegy nekem miért kellett kétszer. Éreztem azt, hogy kezdeti időszakban nem voltak közös témák. Ugye főiskoláról kikerültek kollégák, tudtak miről beszélni, közös emlékek. Nekem, én meg hiába hozakodtam elő egy történettel, ami a marosvásárhelyi egyetemista éveimben volt, hát ott néztek, mosolyogtak, hát senkit nem ismertek. Csorba András a tanárom volt, őt ismerték, mert hogy ő az Aranyember című filmben. De azon túl semmit. Igazából azt is meg kell mondanom, hogy borzasztó keveset tudtak rólunk. Mi a bezártságunkban sokkal többet tudtunk mindarról, ami Magyarországon történt, színházban. Pedig akkor nem volt ugye net, nem volt mobiltelefon, az különböző szakmai lapok nagyon-nagyon elvétve jutottak át. Tehát, és ennek ellenére felkészültebbek voltunk mindenből, ami Magyarországon történt. Ha most csak a szakmámra szűkítem le, akkor abban is sokkal jobban ismertük a magyar színészeket. Ha csak két évvel egyszer át tudtunk jönni, akkor az biztos, hogy egyik színházból a másikba estünk be. És hozzá kell tennem, hogy hiszen a határ innen-oda nem volt lezárva, hát lehetett jönni.
Ez talán mostanra változott valamelyest, tehát ma nagyobb
szépen,
az átjárás. Ezt most tudom,
na,
ezt
szépen.
Neked már semmit nem változtatta a múltadon,
hát igen.
De mégis
hát nem ez a hallgatók. Hát nem ez a nagy ős, tehát, hogy most lehet, persze. Akkor, amikor a legyet lehetett látni ott röpködni, mert ember már nem jöhetett onnan ide, hát akkor, mennyire? Na de hát ebben ne is menjünk bele, mert
jó, menjünk bele másba. Debrecenben voltál.
Igen, odaérkeztem.
Odaérkeztél, ott voltál egy 8 évet, majd Miskolc, Szeged következett Nyíregyháza előtt. Most ezek olyan korszakok voltak, hogy valahogy az volt a benyomásom, vagy amennyire tudom, igazából mindig úgy jöttél el, hogy valahogy méltatlan helyzetbe hoztak téged a távozáskor, és azon gondolkodtam, hogy ennek talán az az oka, hogy nem volt ilyenkor dolgod olyan karakán igazgatóval, aki bármit egyenesen megmondott volna. Tehát mintha féltek volna tőled.
Most
lehet, hogy van benned valami félelmetes, kérdezem tőled és Mártitól?
Na félelmetes. Hát erre belnézést már, bocsánatot kérek. Hát magam védelmével biztosan. Egy, nem vagyok tökéletes. Hát most kimondhatja el magáról elvtársak, hogy tökéletes. Hát senki.
Ezt most a Kréta körből idéztem?
Nem, hát abban az, hogy a válasz előtt tegyük fel a kérdést. Nem tudom. Annyit tudok, neked erre emlékezned kell, hogy Filmszínház Muzsikában, amikor megjelent a Csoma szindróma, visszhangzott az ország. Ettől a történettől én abban a történet totál ártatlan voltam. Ha valakit érdekel, utána néz, elolvassa. Rám sütötték, hogy összeférhetetlen vagyok. Én úgy érzem, hogy nem vagyok összeférhetetlen, amikor dolgozunk. Megkérdezte ezt már igazgatóm is, hogy miért mondják ezt. Én se tudom. Nem tudom. Egyszer szeretném megtudni, hogy miért mondják ezt. hogy mi az, ami félelmetes bennem. Nem vagyok egy egyszerű eset, így jöttem a világra.
Nem vagy egy szabályos alkatú színésznő.
Nem, egy tényleg, hogy belegyek a tükörbe, tényleg nem. Nem vagyok. Ez még nem ok arra, valóban. Számtalan, tehát tényleg. Debrecen, Miskolc az egy másik történet volt, mert ott a Hegyi Árpád ütőcsával végül is én mondtam, hogy hagyjuk ezt, mert ez a házasság rosszul indul, csak úgyis válás lesz a vége. Szeged, ahova kifejezetten hívott az Árkosi, aki aztán egyszer csak küldött egy levelet, hogy feladatot ugyan nem adott, nem tudom miért hívott, hogy az elküldöttek vérével kelletessem az itt maradottakat. Tehát olyan költői volt, hogy csak csuda. Egyszer nagyképűen azt is nyilatkoztam, hogy legalább jó vért kaptak. Aztán, tehát tényleg, ha belegondolok, ugye Debrecenben pincés, nem tudom. Az tény, hogy minden egyes ilyen helyzetből, ugye padlóra kerültem, de föl tudtam valahogy állni. Lehet, hogy engem rúgdalni kell. Lehet, hogy velem, nekem, én rendkívül hűséges típus vagyok, 8 év, egyik színháznál 8 év, hamarabb kellett volna mozdulnom. De hát, ha feladatokat kap egy színész, akkor hova mozduljon? Miért mozduljon? Hát nem tudom,
jó,
Márti
jó
majd meg.
Jó szerepeket játszottál mindenhol.
Nagyon jó szerepeket, és nagyon jól éreztem. Én 20 évig voltam vidéken, és nagyon jól éreztem magam. Soha nem gondoltam arra, hogy én egyszer én, tudom én, hővárosi színész leszek. Na mindegy. Mártika, na, nyilatkozzon, figyelsz, hogy miket beszélsz a száddal. Hogy most...
Meghallgatunk még Márti előtt egy zenét, és aztán úgyis oda fogunk érkezni, hogy Nyíregyházára kerültetek mind a ketten, és összetalálkoztatok, és a Márti akkor elkezdett téged figyelni szerintem. Csoma Judit énekelt az előbb, Székely János Gyertya című versét zenésítette meg és adta elő. No, az Ahol hely van műsort halljuk egyébként, Csoma Judit és Szabó Márta a vendégeim, Stuber Andrea vagyok, és oda lyukadunk most ki, hogy 1994-ben Csoma Judit Verebes István igazgató hívására nyíregyházi Móri Zsigmond Színházba szerződött. Ugyanide került körülbelül akkor, vagy egy évvel később,
95-ben
Szabó Márta, mint fiatal pályakezdőnek mondható színésznő, és az első produkció, amiben találkoztatok, az a Szermantal regényből készült Utas és Holdvilág című előadás volt Galambos Péter rendezésében.
Igen.
Márti, hogy emlékszel, milyennek találtad Csoma Juditot?
Jézusom,
és az előbb azt mondta, hogy
itt fekszem, és akkor beszéljünk valamit. Hogy láttad? Hogy láttad, Mártika?
De jó lenne az előbb azt mondtam, hogy én nem félek, meg féljen az, akinek félni valója van. Na hát akkor én az Utas és Holdvilág alatt, én akkor nagyon féltem, de én nem csak a Judittal, az egész helyzettől.
Na jó, hát azért nagyon pontosítsák, kérlek szépen, mert most itt az első, a mondatod első része az olyan volt, mint csak tőlem féltél volna, ez most
nem. Nem, azt mondom, hogy mindentől félt. Hát meg voltam illetődve, ahogyan én oda kerültem, meg ahogyan az István akkor kezelt, és én akkor úgy gondoltam, hogy nem is tudok megfelelni ennek a feladatnak, méghozzá, hogy én a Csoma Juditban kettő jelenetünk volt abban a...
Azt hiszem.
Hát az borzasztó. Nekem az, én annyira, egyébként is mondom ettől a helyzetről, ahogyan oda kerültem, így teljesen be voltam görcsölve, és
hát hogy kerültél oda, hogy a Verebes látott téged, és jónak talált, és leszerződtetett, ez ilyen egyszerű.
Alternatív színezi előadásban, és én stúdiós voltam előtte, és játszottam egy-két darabban, de azt nem mondhatnám, hogy olyan hüde nagyon tapasztalt voltam, főleg ami a próbákat illeti, tehát nem igazán tudtam jól próbálni, és az is a nehézsége volt, én nagyon nehezen oldódom, bár mondjuk mindenki nagyon kedves volt ott a színházban egyből velem, és nagyon segítőkész volt az egész társulat, de mégis azt érez, hogy akkora súly és teherre az, hogy én nekem itt meg kell felelni ebbe a szerepbe, ebbe a darabban, hogy azt hittem, hogy én ezt nem fogom tudni megoldani. És amikor a Judittel elkezdtem próbálni, attól még jobban megijedtem, mert annyira ügyes és profi és remek volt abban a pici kis szerepében, mint az egész darabban nem. És nekem végig az volt a félelmem, hogy én nem tudok neked, mint partner megfelelni, tehát én nem leszek ebben jó, és rossz helyzetbe hozlak téged is, meg az egész színházat,
meg az egész országot. Csomá,
hát igen, hogy ez annyira kellemetlen ez a helyzet, hogy én vagyok ott, és velem kell játszanod. Hát
borzasztó dolgokat mondasz, de...
De az, hát az aztán gyönyörű volt, amikor... Hát én természetesen sírtam a premiéren, hogy milyen...
Igen, hát, bevihorzott az öltözőbe, ott összeomlott, ott zokogott.
És akkor bejött a Csomi, ott voltál te is, és te egyáltalán nem vigasztaltál.
Hát ő, mint kritikus, most érted.
Stúi, nézed, hát majd...
Én úgy emlékszem, zavartam valami ilyesmit, hogy is, hát hogy majd ez még jobb is.
Igen, amitől én aztán...
Hát persze, mit mondja, kritikus, lesz maga. Ez még jobb is, vagy igen. Nem...
És bementem az öltözőbe, ott zokogtam, és akkor bejött a Csomi, hogy én teljesen elképedve, hogy én mit csinálok, mi az, hogy sírok, és így elkezdtem magát kifigurázni, hogy hát nézzem már meg, hogy ő mit csinál ebben a darabban, és gyakorlatilag bemutatta, hogy ő milyen rossz ebben a szerepben, hát nézzem már. Gyönyörű, annyira nagyon szép.
Hát akkor végül is itt megpróbáltatok egymás alá licitálni az alakítást illetően. Már legalábbis így verbálisan persze, mert ahogy én emlékszem, ti abban az előadásban mind a ketten nagyon szépen játszottatok. Én ezt még nem mondtam, de most bevallom, hogy én abban a helyzetben voltam, ott a színházban dolgoztam néhány évig, pont ez időszakban, amikor ez a két nagyszerű színésznő együtt működött azon a színpadon.
Na most itt nagyon fontos dolgot mondott a Márta, a próba, mert azóta is azon gondolkozom, hogy mi az, ami esetleg a környezetemből ellenérzést, vagy nem tudom mit tett, valami olyasmit válthat ki, aminek az a vége, hogy hát a Csomival hát képtelenség együtt dolgozni. Én mániákusan szerettem próbálni. És többen mondják, hogy ugye hát a próba benne van a szóban, hogy próba, és akkor próbálj, és állandóan, tehát tisztelet a kivételnek, azért nagy részt azt lehetett próba. Bejössz, akkor itt úgy kimész, és az úgy is maradt. Tehát eszméletlen sok dolgot szeretek kipróbálni, Sok kérdést szoktam feltenni. Na most vannak rendezők, akik nem szeretik, ha kérdezel. Őszintén megmondom, a középszer nem szereti, már elnézést, nem szereti, úgy érzi, hogy vizsgáztatom, pedig nem. Azt hiszi, hogy el akarom bizonytalanítani, nem, nekem is megerősítésre, nekünk megerősítésre van szükségünk onnan lentről. Na most ezek is okozhatták azt, hogy ha kell, én utána nézek. Még Shakespeare eredeti angolt is elolvastam, hogy vajon ott a fordítás stimmel, és én rájöttem egy nagyon fontos dologra, ezt nem fogom most elmondani, igenis a Hamletben egy nagyon fontos dologra. És hát, hogy mondjam, aki partner, mint rendező, én úgy érzem, hogy akkor nagyon eredményes tud lenni a közös munkánk. Ebbe keresgélem azóta is, ahogy ezt itt megint elmondtad.
Nekem meg ez nagyon, tehát én ezt nagyon szerettem.
És nem tartom magam önző színésznek, ez a másik.
Ez egy annyira jó húzó erő, nem csak nekem, hanem egy egész társulatnak is, meg egy munkában.
Na most verjük le ezt a kijelentést, hogy te összeférhetetlen volnál, és hogy rendezők nem szeretnek veled ezért dolgozni, mert hanem ellenkezőleg, hát a Nyíregyházán töltött éveknek is az volt a tapasztalása és az eredménye, hogy nagyon jó rendezőkkel dolgoztatok, nagyon jól, nagyon sikeresen és nagyon eredményesen. Úgy gondolom, hogy azokban a produkciókban vidéki színészként igen szerencsés találkozások alakultak ott ki rendezőkkel, akik aztán utána ragaszkodtak is hozzátok, Csomi, tehát azt lehet mondani, hogy bizonyos kiváló rendezőknek színésznője lettél, meg Márti is, tehát semmi nem utal arra, hogy jó rendezők ne szeretnének veled dolgozni, Csomi. Most én mindig ránézek közben a Mártira is, mert bizonyos vonatkozások megegyeznek a pályáitokon. Hát mondjuk el, hogy ott Mohácsival dolgoztatok, Verebes Istvánnal, Szász Jánossal, Máté Gáborral.
Verebesnek volt az érdeme, aki igazgatóként a 36 éves pályafutásom alatt, igenis, azt ki kell mondanom, hogy ő volt a legjobb, ő volt a színház igazgató. Ő is követette hibákat, ő ezt pontosan tudja, tökéletesen működtette. Neki nagyon fontos volt, hogy a színész érezze jól magát. És ő tudta, hogy voltak apró tévedései szereposztásban, de tudta, azért mégis tudta, hogy hogyan tud boldoggá tenni színészeket. Nagyszerű rendezőket hívott oda, nagyon jó társulat működött. Az egész színház úgy, ahogy volt, hát hiszen tudjuk, hogy a nyíregyházi korszak akkor, tehát a színházi találkozók egyik díja másik után, jó előadások, minőségi előadások születtek, mindenevő ugye a nyíregyházi közönség, de minden réteg megkapta azt az előadást, azt a műfajt, amit szeretett. Hát ott azt hiszem, én akkor megfogalmaztam, bocs, ezt még elmondom, amikor egy évadban,
ugyanezeket tudnám én is
egy mondani. Évadban, amikor a Sirályt játszottuk, és aztán a Vágyvillamosát, és akkor én azt mondtam, hogy ha egy színésznőnek megadatik az, hogy eljátsza egy évadban az Arkadinát és a Blanche Dubois-t, én legalábbis azt mondtam, na akkor itt a vége, és hát majdnem. Hát igen, azóta se értek utól olyan feladatok. Kaptam feladatokat, persze utána az életem is más lett, meg elkerültem, eljöttem Nyíregyházáról, de olyan feladat, akkora terhet, nem. Én szerettem terheket cipelni, de akkor én azt éreztem, hogy mintha ezzel valami egyszer csak megszűnne. Na, tehát akkor beszélgess. Másról is.
Elrévedeztünk. Hasonlókat tudnék mondani, mondjuk a Istvánnal kapcsolatban, azóta sem találkoztam olyan színházigazgatóval, aki így gondolkozna a társulat tagjairól, és mindenkinek így adna feladatot, és tehát átgondoltan ki milyen súlyokat kap egy évben.
Születtek ott előadások. Nem mondjuk, egyikünk sem mutatja azt, hogy mindegyik bemutató aztán fantasztikus, mert voltak ott olyanok is, amit hát ez is megvolt. De összességében egy rendkívül izgalmas életünk volt ott. Én úgy érzem, hogy külön fejezet lesz ez a memoáromban. Nagyon hosszú fejezet lesz. Igazából mindenki, a háttérdolgozóktól kezdve, a portástól, szóval minden az olyan szépen együtt volt.
Igen.
És ma már szerintem a vidéki színházi lét nem is biztos, hogy ennyire. Nem tudom, hogy most milyen, de én azt gondolom, hogy már nem olyan felhőtlen.
Igen. Azt akartam mondani, hogy amivel azóta sem nagyon találkoztam, csak Nyíregyházán, hogy a premiereken, amilyenek a premierek ott voltak, hogy van egy bemutató a színházban, ez egy ünnep, akkor ott van mindenki. Ezt az István el is várta a színészeitől, hogy aki nincs benne, az is jöjjön el, és ünnepeljen együtt azokkal, akik nem bemutatója van.
De ami
utána történt.
Hogy előadások után tudtunk beszélni, igen, arról, hogy figyelj, hogy azt most, igen, ott nem volt igaz, és de ez most például nagyon szépen sikerült. Tehát tudtunk az aznap esti előadás után beszélni az előadásról, hibákról, vagy olyasmiről, ami tényleg aznap este úgy született meg, mint még soha. Ezekről lehetett beszélni. Igen. Na most manapság
erről... volt annak, amit a kollégád mond a premiéren utána, hogy ki mit mond, és leültünk, és megbeszéltük mindig. Emlékszem, hogyha valaki nem jött oda, akkor az egy olyan...
Az nem, valami... engem például ez soha nem izgatott.
Nem.
Hogy...
Engem igen.
Engem nem.
De szegény... nekem nagy dolog volt, ha oda jött.
Jól esik, persze, jól esik.
Oda jött egyszer csak az Olga, és gratulált azért, és nem tudom, hány darabig nem jött oda, azért az...
Igen, ezek úgy benne vannak, hogy nem jött ide, most se jött ide, most se, egyszer oda méltóztatott jönni. Na hát.
Hallgassunk megint egy kis zenét. Csoma Judit énekli Csokics János Szemlélet című versének Bornai Tibor által megzenésített változatát.
Bárhova tekints, bölcs, aki örül, hogy semmije nincs. Bölcs, aki örül, hogy semmi.
Ahol hely van, színházi belépő, ezt a műsort hallják, Csoma Judit a vendégem, aki Szabó Mártát hívta be hozzánk, hogy beszélgessünk a színpadi partnerségről. Nyíregyházánál tartunk, és arra gondoltam, hogy most itt nem fogok papírokkal előállni, amikor a Csákányi Eszter és a Máté Gábor itt volt, akkor egy papírra röpdolgozat formájában fölirattam velük, hogy mi az a legemlékezetesebb produkció, amiben ők együtt dolgoztak, de úgy gondoltam, hogy most nem kell papír. Szerintem én tudom, hogy ti mit mondanátok erre a kérdésre.
Halljuk, halljuk.
Igen.
Ja, azt gondolom, hogy ez a Vágy villamosa című produkció, de már is mondjátok, hogy de hogy vagy ugyan. Hogyan emlékeztek erre, ahol a testvérpárt játszottátok Szász János rendezésében, óriási sikereket aratva, azt hiszem, hogy ezt mondhatjuk szakmailag is, meg közönség sikerként is. Ez egy nagyon fényes produkció volt. Judit?
Igen. Most egy hirtelen...
Egy kicsit még ragozzuk ezt, volt már az előbb szó róla, de egy kicsit ragozzuk még azt az előadást, mert annyira jó volt.
Az volt az az előadás, ahol pontosan emlékszem arra, hogy a próba időszak alatt ezerféleképpen próbáltunk ki dolgokat. És ez annyira hozzáteszem, hogy én nem akartam eljátszani. Egyszer azt mondta Verebes, hogy neked el kell játszani a Blanche Dubois-t, nekem, hát nekem semmi közöm. Hát. De akkor, ha te rendezed, nyilván te tudod, hogy mit akarsz. Akkor egyszer egy rendező nem jött el, lemondta, azt hiszem, egy román rendező talán, nem tudom már pontosan, és akkor István mondta, hogy na, akkor a Vágy villamosát te rendezed? Nem, a Bagó Berci. De István, hát most ide jön a Berci, aki engem nem is ismer. Sose dolgoztunk együtt. Hát ez a villamos lehet, hogy kisiklik. Hát nem. Tehát nem izgatott engem a szerep nagysága, és minden áron ezt eljátszani. Majd akkor a Bagó Berci rendezte az ötödik frankot. Dürremat, ötödik frankot. És akkor, hát többször mondtuk Istvánnak, hogy hívja meg a Szász Janit, és akkor meghívta is a Szász, akivel beszélgettünk erről, ő pontosan ezt érezte a Vágy villamosával kapcsolatban, a darabban, hogy neki ehhez semmi köze. Én is úgy éreztem, hogy nekem ehhez semmi közöm. Akkor ugye dramaturgiailag belenyúlt, kitisztogatta belőle azt a nagyon sok egyéb szereplőt, maradt ez, és elkezdtünk dolgozni, és egyszer csak hát érezte, egyre több közünk lett, és úgy próbáltunk, hát előttem van, amikor a próbateremben ott volt egy ilyen valamilyen vas ágy, valami nem is tudom milyen nyomorult ágyacska ott, és akkor arra leültünk, akkor így ültünk, úgy ültünk, akkor volt némi feszültség, és nem is tudom, valaki ki is rohant, akkor nem tudom, valami, de nem mi. Mindenesetre a feszültségeket is tudtuk kezelni, én erre emlékszem. És hogy háttal üljünk, így üljünk, hogy beszéljünk, hogy szülessen meg az első találkozásunk, annyiféleképpen tudtuk kipróbálni. És ez volt az a előadás, illetve próba szakasz, hogy bemutató előtt egy héttel már tökéletesen általában, emlékszem?
Igen.
Emlékszem arra, hogy István bejött nagy rösssel, hogy megnézzen egy összpróbát, és odaültettem magam mellé az egyik asszisztenst, aki ugye nem a darabban dolgozott, hogy akkor diktál. Elkezdte nézni, és egy szót nem diktált, semmit. Vége volt a próbának, és akkor azt mondta, ezt már holnap be lehet mutatni.
Ez azért elég ritka, igen.
Igen.
Emlékszel?
Igen.
Igen, ez a hideg futkos rajtam. Igen, nagyon szép emlékű munka volt számomra. Ez valami, annyira együtt voltunk. Annyira együtt voltunk. Még ma is őrzöm a buszjegyet.
Igen.
Amivel útra tettetek. Mami Stelvi. Igen, persze, és az előadásnak a makettje, ezt megkaptam a Boldizsár Zsoltitól, aki minden előadás makettet gyűjtött, de ezzel meg ajándékozott, úgyhogy éjjel-nappal, tehát fölnézek, és ott van. Meg ott van a te ajándékod mellette, a fürdősó kis üvegecskébe, meg igen, ilyen meg ott a pisztoly, ami az előadásban benne volt. Igen, hát azt majd küldjétek utánam.
Most Márti, te ebben az előadásban találkoztál a Szász Jánossal, és aztán utána csináltál vele még jó néhány sikeres előadást.
Igen, 4 előadást.
Igen, mert én előtte meg... már Miskolcon dolgoztam vele a Ibsen kísértetekben, ami szintén egy nagyszerű előadás volt. Mondom hát... én.
Hát miért nem mondhatnál?
Mert az volt egyébként.
Hát én így hasonlóképpen, nekem meg eleve semmi közöm nem volt egyébként a Vágy villamosához, a darab, amikor elkezdtétek próbálni, ugye nem én próbáltam.
Tényleg? Veletek,
hát én,
tényleg, na hát.
Hát én, Gábos.
A Gábos Kati kezdett el próbálni, és terhes, akkor volt terhes.
Veszélyeztetett
terhes. És arról volt szó, hogy majd én, hogyha már akkora lesz a pocakja, akkor, és már nem tudja játszani, akkor fogom átvenni a szerepet. De az István megkért, a Verebes, hogy üljek be azért a próbákra, hogy, mert én éppen akkor úgysem dolgoztam, hogy üljek be a próbákra, és így az elejétől, mert biztos érdemes, és tanulni is fogok az egészből. És akkor legalább tudom, hogy mit csináltok. És még arról volt, hogy János nem is akart velem dolgozni, mert ő előtte látott egy előadásban, és neki nem tetszettem a Sirályt. És abban látta a Gábos Katit. Tehát én sehogy nem voltam így képben a Jánosnak se. Oda is jött egyszer, és megkérdezte, hogy ez hogy van ez, hogy most itt a Kati is próbál, meg én is. És akkor történt, ez így, és az volt az a feszültség, én így kerültem be a darabba tulajdonképpen, hogy aznap, amikor valami történt a Katival, rosszul lett, vagy nem tudom, és próbáltatok volna este, nekem meg akkor volt a szerződtetésem az Istvánnál. És bementem, és akkor így nagyon lehúzott engem, és én sírva jöttem ki a szerződtetésre. Mondtam, hogy egy perc lesz, és én végzek. Aztán végül is ben voltam fél órá.
Igen,
sírtam egy kicsit a vidéki színész életemen. És aztán bementem próbálni, mint egy már.
Igen, próbáltál, magam. Akkor sírva fakadtál, kirohantál, akkor én megint szaladtam utána.
Igen.
Igen.
Hát ez igen, egy, a legborzasztóbb állapotom, és attól, hogy annyira borzasztó volt, én valahogy így, és akkor mondtad, hogy akkor gyere Márti próbálni. És nem látja a Judit, hogy én mennyire kész vagyok, hogy itt ki van
sírva.
És az egy
olyan jó próba volt, és ezt meg kell mondani.
És az volt a meghatározó, mert én attól
én akkor
rosszul...
nem engedtem, hogy ott még sokáig zokogjon, tessék bejönni, puf.
Igen, és nekem magam mindegy volt, és volt egy lazaság.
Annyira
ettől,
jó volt az a próba,
hogy minden.
Én látom, csak most, ahogy előhoztam.
Azért mondom, mert az előbb beszélt el, hogy volt ott valami ott feszültség. Hát én.
Igen.
Én voltam olyan feszültségben, hogy csak na.
Igen, és akkor ott ültünk azon
és
a nyomon,
az nagyon
jól
sikerült
álljon,
az a próba.
Az annak egy olyan ott próba valami... volt, hogy én azt hiszem, hogy az ott Jánost Szászt meggyőzte, hogy ez egy nagyon, nagyon jó munka lesz. Hogy
utána már a János sem zavarta, hogy bemegyek
próbálni. Lám csak miből lesz a Stella nevű cserebogára Vágy villamos.
És akkor aztán úgy alakult, hogy utána már a Kati nem is igen. Próbált, mert született egy olyan jelenet, ami elég drámai. Hát az a pofon, és
igen,
ugye
igen.
Leestem a földre, hogy ezt mégse... nehogy valami baj legyen vele.
De a terhességet, a terhesség. Azt megtart, az, hogy terhes, az ott meg is volt, rendesen mutat. Mama, mint te.
Ja, hogy én.
Az előadásban a darabban.
Igen.
No, még annyit kérdeznék a Vágy villamosok kapcsán, mielőtt tovább lépünk Nyíregyházáról, hogy vajon, ha még partnert hívhattál volna ide ebbe a stúdióba, bár nagyon kicsi, nem férne el senki, de ha vajon hívhattál volna, lehet, hogy akkor a Kerekes László ülne itt
hát
velünk, még ha élne.
Most helyettem, amit nem kellett volna.
Bocsánat.
Hát most ez olyan, mintha sugaltad volna, hát őt mondtam volna, hogy igen, Kerekes Laci. Őt hívtam volna még ide. Igen.
Aki játszott a Vágy villamosában, Micset, és még további előadásokban,
nagyon
amiket Nyíregyházán csináltatok.
Voltunk, igen, partnerek. Hamletben. Még sorolhatnám. Igen.
Jó, akkor most hallgassunk megint egy dalt, ami Sári Éva Halotti beszéd című verse, Bornai Tibor zenésítette meg, és Csoma Judit adja elő.
érzések sugalmazták. Élt, ahogy kellett, vagy ahogy lehetett. Nyugtalanság parancsolta, élt, és azt hitte, szeretek. Élt, és azt hitte, szeret. Élt, ahogy kellett, élt, és azt hitte, szeretik. Élt, és azt hitte, szeret.
Ahol hely van, színházi belépő, ezt a műsort hallják. Csoma Judit és Szabó Márta ülnek velem szemben itt a stúdióban, és amíg a zene szólt, addig ők, nekik eszükbe jutott egy nagyszerű előadás Nyíregyházáról, a Mandátum című produkció, amit Mohácsi János rendezett, és azonnal emlékezni kezdtek valami ládába való bezárásra, vagy hogy volt ez pontosan?
A klausztrofóbiával.
Igen, bele kellett ott, és héten sötét, és akkor be kellett oda a ládába valahogy kerülni, és mire fény, addigra egyszer csak sehol nem volt, se a Varjú Olga, se én, és az én lányom, Márti játszotta, ugye, vagy testvérem, Barbara, és az ott anyuka, én meg bent a ládába, és egyszer csak be kellett szólálnom, hogy Barbara, édes lányom, bezártál a ládába. És tényleg, mikor bezártál, én abban a pillanatban éreztem, hogy nem kapok levegőt. És ő még ott ugye rohangált jobbról-balra, anyuka, én már azt hittem, hogy soha nem jön el a pillanat, amikor végre azt a lakatot kinyitja, és földobhatom a láda tetejét, és amikor kijöttem onnan, hát olyan mély levegőt csak akkor vettem. Azóta se. Borzasztó volt.
Haláda história Nyíregyházáról.
De nagyszerű, nagyon, nagyon szerettem azt az előadást, ami ott kinéztünk, Gazsó György, Szabó Márti, meg én, két gyermekem.
Ez őrület volt.
Az egy őrület volt, és a bemutató napjára sikeresen mind a hárman berekedtünk.
Úgyhogy hát ez egy gyereket család.
Igen. A rekedt bányászok, igen. Hát borzasztó, mind a hárman. Igen, ezek olyan dolgok, ami nem is tudom, hogy mást érdekel, vagy sem. Mert mi most ezen olyan jól el vagyunk, de hát ez érdekelhet valakit, hogy mi ott a ládában hogy voltunk, vagy arra például pontosan emlékszem, hogy tömeg volt, ugye, és hogy menjen ki a tömeg a színpadról, és nem volt rá egy mondat se semmi. És
ja, akkor, igen, hogy
és
hogy,
akkor én
hogy
azt mondtam, hogy igen, és akkor azt mondtam Mohának, hogy de mi van a... Hát, hogy nézzük meg a villanyórát.
Persze.
És akkor attól a perctől a tömeg volt a színpadon, és hát hogy vigyük ki őket? Rokonok. Ne nézzük meg a villanyórát. És úgy már mentünk is ki. Mikor ez, ott az
ez egy olyan jellegzetes Mohácsi előadásnak hangzik.
Igen, de a Mohácsi előadásokban ott vannak azok is, akiknek
teljes
az agya is ott
a
van.
Mohácsi előadásban azok.
Ez az ötlet igenis tőlem. Mert elvtársak, sokan voltunk, mikor jöttek az elvtársak. Ne nézzük meg a villanyórát. Hanyatomlok, mentünk kifele. De ez a villanyóra most, ahányszor ez, most, ahányszor a villanyórás jön, és ránéz a villany, mindig eszembe jut. Mindig eszembe jut. Ne nézzük meg a villanyórát. Hát de a gázórát is megnézhetjük, hát minden óra úgy szalad, mint ez itt.
Mohácsinál tartottunk, és akkor a Mohácsi nyomvonalán tovább tudunk lépni, mert hát elhagytátok a Nyíregyházi Színházat, és a Bárka Színházra Budapestre szerződtetek mind a ketten. És ott találkoztatok újra Mohácsival, a Vészmadár című produkcióval. egy gonosz kérdést juttatott ez nekem eszembe, hogy vajon az lehet-e tudni, mitől függ ez, hogy a Mohácsival néha nagyon jó dolog születik, és aztán van olyan, hogy nem olyan nagyon jó dolog születik.
Hát én nem tudom, azt hiszem, hogy ugye a színész se tud mindig mindenben jó lenni, ő se tud mindig annyira jó lenni, ehhez nyilván az is kell, hogy tulajdonképpen a Mohácsihoz külön színház kell. Egy színházvezető, aki azt mondja, hogy próbálhat fél évet, és akkor persze neki a fél év is lehet, hogy kevés lenne, de azok az emberek, akikkel ő valóban szeret dolgozni, azoknak persze, akit nem ismer, rá kell hangolódni a Mohácsi különleges agyára. Nem lehet hosszabb, tehát hosszú ideig mi se tudtuk, hogy most merre van a, most mit szeretne, merre, most miben is gondolkozzunk.
Igen.
Nagyon tudja az előadás végeket fantasztikusan ki tudja találni. De most mondok valamit. Igen, eljöttünk fővárosba, eljöttünk, és én végül is a Bárkában is egy ideig jól éreztem magam. De most így utólag azt kérdezem, hogy vajon, tehát nem, nehezen jön, hogy kimondjam. Azért most ebben a helyzetben most inkább csak annyit mondok. Egy színész, hogyha egy előadásától meg kell váljon, az olyan, mintha gyerekétől szakítják el. Egy rendezőben nem okoz ekkora fájdalmat, hogyha egy előadását leveszik, sőt, a bemutató után nagyon kevés az a rendező. Asherben azt szeretem, hogy ő azért nagyon nézi az előadásait és a megbeszélések, tehát, hogy ő azért figyel arra. A rendező könnyebben elengedik ezzel együtt a ő gyerekeiket is. A színész az ragaszkodik, én legalábbis ragaszkodom nagyon azokhoz az előadásokhoz, amiben játszottam, és nagyon nehéz elengedni őket. És aztán a rendezők, mintha úgy el is felejtenék azokat a színészeket. Rosszul gondolom, Márti?
Nem. Nem, Judit.
Nos, akkor a Bárka korszakon elég gyorsan túllendülünk, és oda szeretnék most kiukadni, hogy pillanatnyilag mit csináltok. Pontosabban azt akarom elmondani, hogy benneteket mostanában sokkal kevésbé lehet látni színházban, kevesebb előadásotok van, mint amennyit az ember nézőként igényelne, hogy láthatóak legyetek. Ezt én így érzem. Hát közben egyébként még egy produkcióban találkoztatok, a Nemzeti Színházban a Várva című, aminek kapcsán egymásra néznek boldogan, hát én meg
nem most is gondolt még, csak még kevés időt ért.
Én azt szerettem, én ott én nagyon is szerettem a Mártival, és az merebes ötlete volt. Hát ott egyéb tényezők, nem lett volna az rossz. De hát nem sok előadást értünk meg mi.
Nem.
Sajnos. Volt olyan néző, aki azt mondta, hogy ezt megnézte, és nagyon szerette. Hát most igen, másképp alakultak a dolgok. Ott van az a hegy, és most én megint azon leestem a hegy, lelögdöstek, nem csak úgy magamtól estem. Lelögdöstek arról a hegyről, és most megint próbálok fölmenni a hegyen, de már nem biztos, hogy olyan nagy kedvem van oda fölmenni. Igen.
Bocsánat, csak arra akartam most kitérni, hogy játszotok egy helyen, csak nem ugyanabban a produkcióban, mind a ketten játszotok a Kamrában most. A Márti a Tünet Együttes produkcióit Szabó Rékánál, Judit pedig a Cserenadrág című tápszínházi produkcióban. Tehát, hogy mondjam, értékes alternatív helyeken lehet látni benneteket.
Jó, hát mellette ugye a Katonában, az Ivanovban már 7. éve játszom. Még a maradék előadásaim a Nemzetiben marad egy Tártűf, a János Vitézt most leveszi. István Merebes, akinek eszébe jutottam, Szépernőkét egy felvonás, illetve három egy felvonásosából az egyikben játszom. Aztán ezek megszűnnek. A lényeg az, hogy hát nyilván ez a sors, ezen kell nekem végigmenni. Nem ezt a sorsot szántam magamnak. Hát kétségtelen, hogy jobbat is el tudtam volna gondolni, tehát most 50 valahány évesen úgy érzem, hogy mint a megint, persze mindig előről kell kezdeni, de most úgy érzem, hogy nem biztos, hogy annyi energiám van még. Bár azt mondják, hogy van. Nem tudom.
Én azért úgy szeretném elképzelni, hogy még benneteket együtt foglak látni színpadon.
Hát én nagyon remélem. Vagy
én nagyon nem szeretném.
Tudom, mi lenne, ha nem.
Én nagyon szeretném. Valamikor. Csak én borulátóbb vagyok, ami egyáltalán a színházak sorsát illeti. Tehát én nagyon sokat szeretek agyalni, ezzel az agyára is megyek a környezetemnek. Én a színházat nem önmagában, tehát nem azt szeretem benne, hogy fölment a függöny, és én rólam szóljon a történet. Sokkal többről szól számomra a színház. De már nem tudom, hogy...
Hát, rendező kéne ehhez. Már amit az előbb mondtál, hogy milyen rendező kell hozzá.
Hát persze. De hát vagy ugye tőlem félnek, tőlem félnek, nem tudom miért, tehát jelentkezzenek. Ezután fölhívom tisztelt rendezők figyelmét,
igen,
arra.
Igen.
Aki úgy gondolja, hogy fél tőlem, akkor a szavazzon.
Nem, ellenkezőleg nem, jelentkezzenek azok a rendezők, akik nem félnek
mondod,
tőled.
Hogy jelentkezzenek, és arra mondom, hogy igen.
Hogy jelentkezzenek, igen, akik nem félnek?
Jelentkezzen az is, aki fél, szerintem.
Jó, jelentkezzenek azok is, akik félnek, azok is, akik nem félnek.
Jelentkezzenek, és akkor...
Nem is szerethet.
Szerethet. Igen, Szabó Mártit, ő fiatal, ő neki még sok dolga van.
Már melletted gondoltam, mint partner.
Együtt,
próbálom eladni
együtt, együtt, lányok, együtt, na, és akkor aztán mentek, igen, és megnézitek a villanyomát.
Már ezek a rendezők se a régiek. Mi se vagyunk azok, de
hát
már semmi nem a régi. És hogyha az ember visszamegy oda, már az se az. Ez így volt velem Kolozsváron is. Már a szülői ház se ugyanaz, mintha összement volna. Én de próbálom, én annak örülök, hogy itt voltunk.
Én próbálom ezeket elengedni, meg nekem régebben is mondták, hogy jaj, pont a Gábos Kati mondta, hogy ezt felejtsd el, Márti, ez a szép időszak, ez nem biztos, hogy még egyszer meg fog ismétlődni az életedben, ami a nyíregyházi 6 év volt.
Hát igen, de meg kell azért tanulni ezt, hogy...
Én reménykedem, és bízom abban, hogy lesz még.
Felejteni emberek.
Én meg azt kívánom, és remélem magamnak is, nem csak nektek, mert én vagyok a néző, hogy lesz még szép korszakotok. Külön-külön is, meg együtt is talán.
Lesznek még szép napjaink.
Úgyhogy végül hallgassunk meg még egy dalt. Csoma Judit dalai közül, dalaim. Megköszönöm a figyelmet egyben, viszont hallásra.
Soha ne lásson engemet, kiszállt velem a magasságba, ne fogja meg a kezemet, ki mérhetetlen messze tőlem forgatja könyvem lapjait, ne lásson lakom rejtekébe, ne kérdezze, hogy élek itt, kinek lelke testvére lettem, szívében élő hatalom. Ne nézze szemem tompa fényét, s a torz mosolyt az ajkamon. Kinek valóját összeráztam, mint szélvész remegtetőn. Ne tudja, gyönge vagyok gyáva, s akarni élni nincs erőm. Mert rongy vagyok, mit szél hasít el, sárpalota, mely összedől. Simogatást, magamnak jó szót, nem kérek, várok senkitől. A dalaimat becézzétek, ne tekintsetek rám, a jobbik ének tiszta lángja, ott ég mindenki azt lát, a jobbik énem tiszta lángja, ott ég mindenki azt lát.